Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 326-os dicséretünk első versét énekeljük. A 326. dicséretünk első versét, és utána majd ugyanezt az énekünket folytatjuk. Az első vers így kezdődik. Dicsőség mennyben az Istennek. Dicsőség mennyben az Istennek. Foglaljunk helyet, és énekeljük tovább a megkezdett dicséretünket. A második verstől az ötödik versig. Békesség földön az embernek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy születésnapodon téged dicsőíthetünk és magasztalhatunk itt a templomban, de a szívünkben is. Szeretnénk a szánkkal is megvallani, hogy Úr vagy az egész mindenség fölötte, aki ennek a mindenségnek egyedüli üdvözítője, megváltója vagy. Köszönjük te néked, hogy hozzád fordulhatunk, és lehajolhatunk előtted lélekben, megalázkodhatunk előtted, és valhatjuk a te fenséges dicsőségedet, imádva téged, kérünk téged arra egyúttal, hogy szóljál hozzánk ezen az istentiszteleten is. Töltsd meg a szívünket a te igazságoddal, szent lelked által, és kérünk téged, hogy formáld a mi hitünket, növeljed, erősítsed irántad való bizalmunkat, szeretetünket, odaadásunkat, irántad való engedelmességünket. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk, hogy még jobban, még inkább téged dicsőítő emberekké válhassunk a hétköznapokban is. Áld meg Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a te igéd hirdettetik. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét Máté evangéliumának első részéből, a 18. verstől a 25. versig leülve, figyelemmel, alázattal hallgassátok. Máté evangéliuma első részében a 18. verstől ezt olvassuk. A Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akart őt gyalázatba keverni, el akart őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában kigondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelent néki mondván, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az, szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, ki így szól, íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az angyal parancsolta volt néki, és feleségét magához vette, és nem ismerte őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát, és nevezé annak nevét Jézusnak. Kedves testvéreim, tegnap láttuk, hogy az Úr Jézusnak e világra születése lerombol bizonyos emberi alapmeggyőződéseket, amikre manapság az emberek a gondolkodásukat, a döntéseiket, az életvitelüket építik. Láttuk, hogy a bibliai karácsonyi történet lerombolja az ateizmust, lerombolja az emberistenítő humanizmust, lerombolja a fejlődés hitet, az önmegváltásba vetett hitet, és a világgal nem törődő Istennek a képét. Amikor ezeket rombolja, akkor egy embert igazából, ha valaki ezt komolyan veszi, egy embert igazából mély lelki krízisbe tud taszítani. Mert nem szereti senki, vagy nem jó érzés senkinek, hogy a gondolkodási alapjait valaki megkérdőjelezi, és elkezdi rombolni. Ez egy komoly válsághoz vezethet, de nem baj ez, mert ebből a válságból születhet éppen valami új. Lehet, hogy át kell menni ezen a krízisen, egy ateistának, egy humanistának, egy fejlődésbe rendíthetetlenül hívő embernek, egy önmegváltással kísérletező valakinek, vagy egy ilyen deista, istenképet valló embernek, lehet, hogy át kell menni ezen a krízisen, hogy eljusson Jézusig, mert Jézus nem csak lerombolja ezeket a világnézeti alapokat, vagy alapmeggyőződéseket, hanem ezek alternatíváját is nyújtja, és az alternatíva ő maga. Ateizmus helyett itt vagyok én, mondja nekünk. Humanizmus helyett, emberistenítés helyett itt vagyok én. Fejlődés hit helyett itt vagyok én. Önmegváltással való hit helyett itt vagyok én. És deista Isten hit helyett itt vagyok én. Én vagyok az alternatíva. Én egy új világnézet alapjai vagyok. Szolgáltatom nektek. Egy új hit, egy új gondolkodás, egy új élet bontakozhat ki, ha mellém álltok. Bennem hisztek és engem követtek. Tehát egy érdekes dolog ez, hogy karácsony az rendelkezik egy bizonyos romboló erővel, már ismétlem, már ha komolyan vesszük azt, amit a Biblia erről az egészről ír. Ha nem vesszük komolyan, akkor marad az a romantikus hangulat, ami nagyon szép, meg nagyon jó, csak nem változtat rajtunk semmit. Most ígértem, hogy a mai istentiszteleten egy kicsit másról beszélek, tudnélik arról, hogy karácsonynak van egy építő ereje is. Tehát nem csak egy romboló ereje, hanem egy építő ereje is van. És azt értem ezen, hogy megerősít bennünk, ha magunkat hívő embereknek valljuk, megerősít bennünk bizonyos dolgokat. Én 4 dolgot választottam ki a teljesség igénye nélkül, és ezeket szeretném most itt sorra venni köztetek. Megerősíti bennünk azt, hogy Isten létezik, ezt a hitet. Megerősíti bennünk azt, hogy Isten valóban törődik a világgal. Megerősíti azt a hitünket, hogy a világ megváltásra és megváltóra szorul. És megerősíti bennünk azt, hogy Isten olyan, amilyennek megismertük az ő kijelentése nyomán. Ezt a 4 dolgot szeretném valahogy átvenni köztetek, és azt remélve, hogy tényleg megerősödve, ezekben a dolgokban megerősödve tudunk tovább menni ebből az ünnepből. Tehát először is megerősíti bennünk karácsony azt a hitet, hogy Isten létezik. Most ez a hitünk, amennyiben ez ténylegesen megvan, ez a Biblián nyugszik. Mert a Biblián nyugszik. A Biblia az nem igazolja, nem bizonyítja előttünk, hogy Isten létezik, hanem a Bibliában maga Isten kinyilatkoztatja nekünk, hogy ő létezik. Nem foglalkozik a Biblia azzal, hogy ilyen tudományos módon bebizonyítsa nekünk, hogy Isten márpedig létezik. Nem foglalkozik a Biblia azzal sem, hogy filozófiailag bebizonyítsa nekünk, hogy Isten létezik. Különben mindenki tudja ma már azt, hogy nincsenek ilyen kőbevésett, tudományos tények, és nincsenek kőbevésett filozófiai tények sem, mert mindig jöhet valaki, aki az előzőket nem teljesen írja felül, de mégis felülírja, és úgy tovább lép, akár a filozófia, akár a tudomány bizonyos igazságokon. Jó, hogy a Biblia nem tudományos módszerekkel igazolja Isten létét, és jó, hogy nem filozófiai érvekkel húzza alá. A Biblia nem tudományos ebből a szempontból, és nem is filozófikus könyv. A Biblia Isten kijelentése. Ez más. Isten azt jelenti ki nekünk a Bibliában, hogy ő létezik. Ő nem hallgat magáról, hanem mondja nekünk, hogy én vagyok. Ez a Szentírást egyedülállóvá teszi, mert ez az ő kijelentése. És amikor halljuk Istent, hogy mondja nekünk, hogy én vagyok, ő van, akkor erre építjük a mi hitünket. Ezen az ő kijelentésén nyugszik a mi hitünk. Ő azt mondta, hogy van, és én hiszek ennek a kijelentésének. Ezért tudom, és hiszem, hogy van. Létezik. Isten kijelentése az, amire épül a mi hitünk. Isten sokszor kijelentette magát, hogy olvassuk a Bibliában, így a zsidókhoz írt levél első részében, hogy Isten régen sokféleképpen szólt az atyákhoz. Sokféleképpen szólt. Emlékeztek, hogy Mózest megszólította a csipkebokorból. Beszélni kezdett hozzá. Aztán még sokszor, sokféleképpen szólt. És akkor olvassuk, hogy legutoljára a fia által szólt, a fiában szólt hozzánk, Jézusban, aki megszületett. Aki engem látott, mondja Jézus, látta az atyát. Az ő személyében szólít meg minket. Az ő alakjában szólít meg minket Isten, és közli velünk Isten Jézus által, hogy ő van, ő létezik. Ezen nyugszik a mi Isten hitünk. De Isten nem csak szóbeli formában, verbálisan jelentette ki magát bizonyos embereknek, és mondta el, hogy ő létezik, hanem cselekedetekben is kijelentette magát. Cselekedetekben is, tetteiben is érzékeltette az emberekkel, hogy ő létezik. Ezek az emberek pedig, akik észlelték Istennek ezt a kijelentését, leírták, közölték másokkal is, és rámutattak az események mögött, a történések mögött meghúzódó élő Istenre, létező Istenre. Isten tehát nem csak szóban mondta el, hogy létezik, hanem cselekedeteiben is elmondta, hogy ő létező Isten. És éppen ez a csoda van előttünk karácsonykor is, mert az evangélisták állandóan azt írják nekünk, hogy karácsonykor ez az élő Isten, ez a létező Isten volt akcióban. Ő állt az események mögött. Ő küldte el a fiú Istent a világ üdvözítőjéül. Ő. Az ő lelke által fogantatott Máriában, ahogy az angyal mondja. Az a gyermek. Az ő lelke által fogantatott a szűzben. Egyszerűen, ahogy megy az egész történet, Isten volt az, aki közölte, hogy Betlehemben fog születni az ő küldötte. Oda mentek ezek az... De miért mentek oda? Azért, mert Isten úgy rendezte a körülményeket, hogy oda kellett menniük. Nem ott éltek Mária és József, mégis oda kellett menniük. Ő intézte azt, hogy József és Mária Egyiptomba meneküljenek nagy Heródes rettető gyilkos haragja elől, aki rivális szimatolt a gyermekben. És Isten volt az, aki amikor elmúlt a vész, akkor visszahívta őket, hogy jöjjenek vissza az ígéret földjére, és ott teljesítse majd a Messiás a küldetését. De ezt is egyébként elmondta előre, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Isten magasztalják az események mögött az angyalseregek a betlehemi mezőkön. Tehát egyébként, ha nézzük tovább Jézus életét, ott is mindig látjuk, hogy Isten áll mögötte. Isten volt az, aki megítélte őt a bűneink miatt a keresztfán, és Isten volt az, aki kihozta őt a halálból, és ő az, aki felemelte maga mellé jobbjával a mennyei dicsőségre. A lényeg, testvérek, hogy karácsony megerősíti bennünk azt a hitet, ami az Isten kijelentésén nyugszik, hogy Isten létezik, hogy ő beszél és cselekvő, ő a szent, akinek a léte nem mese, nem legenda, nem kivetítés, hanem valóság, igazság. A betlehemi jászol, testvérek, azt hirdeti, hogy van ott fent egy ország, ahogy Zorán énekelte meg pontosabban még mások is előtte. Kell ott fenn egy ország. Hát kell, van is fenn egy ország. Sőt, annak az országnak van egy királya is, aki eljött ide közénk. És mégpedig azért jött, hogy itt a földön is egyszer majd az ő országa lehessen. És elhárítsa ennek útjából az akadályokat a megváltással, a kereszttel. Tehát megerősít bennünket ez a történet, testvérek, abbéli hitünkben, hogy Isten valóban létezik. Ő cselekszik karácsony éjjelén. Ő létező Isten. A második dolog azt is megerősíti a karácsonyi történet, hogy ő törődik a világával és benne az emberekkel. Tegnap is beszéltem egy kicsit erről, de most újra. Aki ott fenn van, az odafelvaló, törődik az alul lévőkkel, az idelent lévőkkel, a világgal. Ő így mondja ezt a Biblia, hogy gondviselő. Gondviselő Isten. Nem csak abban a tekintetben gondviselő, hogy felhozza napját jókra és gonoszokra, hogy Jézus mondta, és személyválogatás nélkül gondoskodik arról, hogy élhessünk, Pál apostol úgy fogalmazza, hogy jótevőnk volt, és adott a mennyből esőket, termő időket, betöltve étellel, itallal bennünket. Tehát ilyen értelemben is gondot visel Isten az ő teremtett világára, de abban az értelemben is gondviselő, hogy látta nagyon jól a sátán romboló, pusztító, gyilkos munkáját az ő szüleinkben és utódaikban is, és látta a teremtett világban is, a természet világában is, és megígérte, hogy el fogja küldeni ennek az emberiségnek, meg ennek a természet világának, amit ő alkotott, el fogja küldeni a szabadítót, aki majd a kígyónak a fejére fog taposni. De legyőzve őt, majd eljön az idő, amikor az embert is, meg a világot is újjáteremti. Egyszerűen, testvérek, Istennek már az ígérete is azt jelezte, hogy ő törődik az ő teremtett világával. Neki gondja van a teremtett világára. Nem igaz, hogy nem törődik a teremtmény. Ez egy sátáni egetverő hazugság, hogy Isten nem törődik a világgal. A legkisebb mértékben se igaz. Hiszen nem csak az általános gondviselésbe látszik, hanem abba is, hogy a gondviselésébe odáig ment, hogy elküldte az emberiségnek, meg ennek a bűnbe veszett természetnek a szabadítóját, aki kiszabadítja majd a halálos csapdából ezt az egészet. És ezt a szabadító, testvérek, ezt tényleg elküldte. Sőt, e szabadítóban ő maga jött el erre a földre. Hiszen, ahogy mondta a próféta, hogy ennek a valakinek az lesz a neve, hogy Immánuel, azaz velünk az Isten, benne velünk az Isten, Jézusban velünk az Isten, lejött közénk az Isten, hogy megszabadítson bennünket is a bűnnek a fogságából, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. De nem csak a bűneinkből, hanem a bűneink következményeiből is megszabadít, és megszabadítja a természetet is a maga nyomorúságából. Nem törődik Isten velünk? Jézusban a földre jött értünk. Jézusban egyébként, hogy nézzük az egész életét, mit látunk? Jézusra azt lehet mondani, hogy ő csak egy önmagával törődő, egoistaként élte végig az életét. Ezt tudjuk róla mondani? Vagy pedig úgy tudunk ránézni, mint az önzetlenségnek a mintaképe. Hát azt látjuk az életében, testvérek, hogy ő törődött leginkább az emberekkel. Mondhatnánk, hogy senki más igazából nem törődött soha az emberrel, csak ő. Jézus Krisztus, testvérek, ott jött, ment a világba, és akkor nem kötelességtudatból szabadította meg a leprától az embereket, vagy nem kötelességtudatból adta vissza valakinek a látását, vagy a hallását, vagy a beszédképességét, feloldozva démonok uralma alól emberi lelkeket, életeket. Nem kötelességtudatból csinálta, hogy gyermekeket adott vissza a szüleiknek, vagy nem kötelességtudatból imádkozott a keresztfán azokért, akik oda szögezték. Értitek, hanem szeretetből csinálta. Az egészet szeretetből csinálta. Szeretettel törődött az emberekkel. Nem törődik Isten az emberekkel. Nem törődik Isten velem. Dehogy nem. Egyedül ő törődik igazán velünk. Ő szeret igazán bennünket. És nem csak, hogy bennünket, testvérek, hanem Isten szereti, testvéreim, a természet világát is, amit ugyancsak ő teremtett. Nem nézi ezt érzéketlen, amit Pál apostol ír a természetről most így a bűneset után, hogy a rothadandóságnak a fogságában nyög, keservesen szenved, zokog a természet, az egész természet, testvérek. Miattunk, emberek miatt. Ezt nem tudom, kitalálta ki valamely zöld nagy ideológus, hanem a Szentírás már évezredek óta hirdeti. Kitörődik ezzel a természettel? Isten törődik vele. Isten törődik, testvéreim, a fákkal, a füvekkel, a madarakkal, a vízi és szárazföldi állatokkal, a felhőkkel, a csillagokkal, a bolygókkal, és nem nézhette azt, hogy a sátán mindezt, és az ő bandája, meg a melléjük betársuló emberek mindezt végpusztulásba döntik. És ezért is küldte Jézust, hogy ezt a természetet is megváltsa a rothadandóság rabságából. Ő nem csak bennünket akar megváltani a rothadandóság rabságából, hanem a természet világát is, aminek egyébként minékünk kellene az urai lenni. És ápolni úgy, hogy Isten azt várja tőlünk. Még egy kis időt várnia kell, testvérek, az biztos ennek a szenvedő természetnek körülöttünk. Várnia kell addig, amíg Isten összegyűjti a választottait a négy égtáj felől, és üt a szabadulás órája, mert akkor Jézus vissza fog jönni. És az öveit is megmenti, föltámasztja új testben, új dicsőséges állapotba, de a természetet is föltámasztja, idézőjelbe teszem. Kihozza a rothadandóság rabságából, és tökéletesen helyreállítja. Ki kell szélesíteni egy kicsit a látókörünket, mert karácsonykor nem csak az én megváltóm született, meg nem csak az Isten népének a megváltója, hanem az egész teremtett világnak a megváltója született. Ez a valaki feküdt ott abban a kis jászol bölcsőbe. Oda alázta magát, testvérek, ez a világ ura. Oda alázta magát, hogy a kígyó fejére taposhasson, és megszabadíthassa azokat, akik miatta belekerültek ebbe a nyomorúságba, amit naponta érzünk magunkba is, meg látunk magunk körül is. Nem törődik Isten velünk, az emberiséggel, meg a természet világával, az életterünkkel? Dehogy nem. Karácsony, mi tudjuk ezt, és hisszük már korábban is, de karácsony újra aláhúzza ezt nekünk, és megerősíti ebbéli hitünket. Nekünk egy ilyen Istenünk van. És a harmadik, karácsony megerősíti azt a meggyőződésünket is, hogy a világnak megváltóra van szüksége, testvérek. Ezt először is talán már az élettapasztalatunk is diktálja. Tegnap is utaltam erre, hogy mindenhonnan jutnak el hozzánk olyan képek, filmek, bajról, nyomorúságról, szenvedésről. Látjuk a menekültáborokat, az éhezőket, a szomjazókat, az igazságtalanságokat, amik érnek embereket, népcsoportokat. Láttunk egy nagyon szomorú képet, nélkülözésben élő milliókat. Egy iszonyú szenvedés tömeget látunk, testvérek, a világ. Mi hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni, mert itt így békében éldegélünk. És nagyon nagy jólétbe. Ami csak egy nagyon kis százalékának adatik meg az emberiségnek. De hát amikor látjuk, hogy mi történik, testvérek, mindig az van bennünk, hogy és a másik oldalon meg van egy kis réteg, egy kis szűk réteg, amelyik már azt se tudja, hogy a pénzével mit csináljon, így hát arra használja fel, hogy hatalmat szerezzen meg a világ urává valahogy avanzsálja önmagát. Az úr helyett. És öltönyösen intézik ugye a világ sorsát. Tárgyaló termekbe, meg titkos kamarákba. Megbeszélve a dolgokat a sátánnak a jelenlétébe, meg a sátánt imádva. Ez szörnyű, testvérek, és akkor érzi az ember, hogy kellene ennek a világnak valaki, aki itt rendet csinál, aki helyre teszi a dolgokat már. Mit érzünk azt, hogy megváltóra szorul a világ, megváltásra szorul a világ, aki kiemeli ebből a nyomorúságából, és mint egy újjá formája, újra rendezi békességen, salomban. Még olykor talán még arra is rádöbbenünk, testvérek, hogy nem csak a világ szorul megváltásra a tapasztalataink szerint, hanem még én is. Mert esetleg terhel a lelkiismeret, a vétkeim vádolnak engem, vagy killódok azzal, hogy nem akarok olyan lenni, amilyen vagyok, és nem úgy mennek a dolgaim, ahogy szeretném, mert valami bennem van, ami állandóan rosszra visz engem. Ráadásul még kiszolgáltatott vagyok a halálnak is, ami egyre közelebb jön hozzám, és fenyegető árnyékként borul egyre inkább a lelkemre, meg az életemre. Én magam is megváltásra szoruló lény vagyok, testestől, lelkestől. Érezzük ezt. Keresztényként megolvasva a Bibliát, ugyanezt ismerjük fel. Mert a Biblia is pontosan ugyanezt mondja, amit a tapasztalatunk is súg nekünk. A Biblia ezt megerősíti, igen, te egy megváltásra szoruló ember vagy. De az egész emberiség, az meg az egész teremtett világ tényleg megváltásra szorul, mert óriási bajban van. És akkor elhangzik már a kezdet-kezdetén az isteni ígéret, hogy jön valaki, aki a kígyó fejére tapos, és aki helyrehozza majd a dolgokat. Aki újjáteremti a dolgokat, és kisöpri ebből a világból azt, aki nem ide való. Élén a sátánnal. És akkor Isten erről újra és újra beszél. Századokon keresztül, testvérek, az Ószövetség lapjain. Mindig valami újat mond el erről a valakiről, aki majd születik, aki a megváltó lesz. És akkor egyszer csak ott vagyunk a betlehemi történetnél. A karácsonyi elbeszélésbe feltűnően hangzik el, az angyal mondja el, egy angyal mondja el Józsefnek, hogy ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Itt a szabadítja meg, ez a szó, az jelenti, hogy megváltja, megszabadítja, megváltja a bűneiből. A másik helyen azt olvassuk, hogy ez a valaki a király lesz. A királyok királya, az uraknak az ura. Szent lesz és Isten fia, a Dávid fia, aki kivezeti a népét a nyomorúságból, és egy csodálatos új birodalomba vezeti el, az Isten országába. A megváltó. Az angyal a pásztorok felett azt mondja, született nektek a megtartó. Ez a szó, a szótér szó, az volt az ókori világban az a valaki, aki segít rajtunk, aki megszabadít a bajunkból és megújít bennünket. Született nékték a szótér. Értitek, hogy újra és újra elhangzik, hogy itt van a megváltó, akire érzitek is, hogy ti is, meg a világ is rászól, hát itt van a jászolban. És aztán utána kijött abból a jászolból, mert elkezdett felnőni, és mit csinált Jézus? Állandóan megváltotta az embereket, most így mondom, valami bajból. Mindig. Ha kellett, megváltotta a sátánnak vagy a démonoknak a fogságából, a betegségektől, testi betegségektől, a lelki nyomorúságtól, a bűneiktől, a haláltól. Kitől? A bűntől, a haláltól, a sátántól. Már a földi életútjában is megmutatta, hogy ő ezekből megvált, szabadít. És aztán utána fölment a keresztre, hogy ott megfizesse a váltságdíjat, a szabadulás váltságdíját. Életét áldozta sokakért, elviselve bűneik büntetését, szerzett nékik bűnbocsánatot, hogy nyisson utat ott, ahol eddig nem volt út, haza, vissza az atyához. Vissza az Isten országába, ahonnan kitéptük magunkat, meg kijöttünk. Testvéreim, Isten nagyon jól tudta, hogy ennek a világnak megváltóra van szüksége. Jobban tudja, mint mi. Kezdettől fogva jobban tudta, mint mi. És meg is ígérte, és aztán el is küldte. Eljött a megváltónk. Mi is hisszük ezt már, hogy Jézus a de karácsony megerősít bennünket abból, hogy igen. Igen, ennek a világnak megváltóra van szükség, és ez jött el, ez a megváltó. Mert testvérek, valahogy tudatosítani kell magunkba ezt a dolgot, hogy abbéli vágyunkba, hogy itt megváltásra szorul a világ, és kéne valami meg... Hát kitaláltunk mi magunknak néhány megváltót. Kitaláltunk magunknak. Nem mondom, hogy mi, az emberiség. Kitalálta ugye ezt a kozmikus fejlődés törvényt. Kitaláltuk, ilyen nincs ilyen fejlődés. De azt mondják, de van, és ez az ember fejlődését okozza. Már az is csoda, hogy állatokból mi kiemelkedtünk és emberek lettünk, de majd még mi tovább fogunk fejlődni, mert az evolúció, a fejlődés törvénye tovább lendít minket, és már Istenné fogunk válni. Tökéletesekké fogunk válni, köszönet a kozmikus evolúciónak. Teilhard de Chardinnek, meg a többieknek, akik ezt az eszmét visszamenőleg Hegelig kiötlötték. Megvált minket a kozmikus fejlődés. Megvált minket a tudomány, amely olyan technológiákat talált ki, hogy hip-hop, egyszer csak meg se halunk. Mert a tudatunk majd valami gépbe tovább él, ahogy a transzhumanisták hiszik, meg vallják. Vagy ha nem az, akkor majd jön egy politikai erő, amely politikai erő fog bennünket megváltani. Jobboldali, baloldali, mindegy, megváltó. világmegváltó, már mondta mindegyik, már mondták baloldaliak is, mondták jobboldaliak is, hogy a világot jobb helyé teszik, megváltják a rossztól. Igaz, hogy pokol lett belőle, de mindegy. Még mindig hisszük, hogy valami politikai hatalom fog minket megváltani. Akkor előjönnek a pszichológusok, egy nagy csapat, messiás tudattal eltelve. Igaz, hogy egymással se értenek egyet, mert jön a humanista, jön a behaviorista, jön a pszichoanalitikus, a viselkedés lélektanász, aki elmagyarázza nekünk, hogy nagy bajba vagytok, de majd én segítek nektek. Aztán fizessetek is érte rendesen, fizettek is életetek végéig, de majd én megváltalak benneteket, majd mi megváltjuk. Moreno ugye elmondta, megtanítom az embereket istenkedni, és kitalálta a csoportdinamikát, amit most már mindenhol alkalmaznak. Ez volt az ő, megtanítom az embereket istenkedni. Majd megváltják magukat. Sokszor testvérek keresztjén egyházak hiszik magukat világ megváltónak. Egyedül üdvözít a római katolikus felekezet. De nem csak ők, a liberális egyházak is. Összefogunk az ökumenébe. Az ökumenikus mozgalomnak az ideológiája, testvérek, az, hogy mi egymással összefogva fölépítjük az Isten országát a Földön. Ha kell, fegyvereket veszünk az afrikai lázadó csoportoknak. Egyházak világtanácsa. Evangélikál egyházak hiszik ma ugyanezt. Ó, fogjunk össze, evangéliumi allianz. Mi vagyunk az Isten országának a felépítői a Földön. Tűzzel, vassal is, ha kell. És testvérek, áll az ember, azt néz, hogy mi van? Ki itt a megváltó? Hát valami gyermek született ottan Betlehembe. Hát ő a megváltó. Ő szabadítja meg népét annak bűneiből, meg a bűn következményeitől, meg az egész világot ő fogja újjáteremteni. Nem mi, nem a tudomány, nem pszichológusok, nem tudom, technológia. És nem a példaképek, még ez is eszembe jutott, hogy ma nagy példaképekre van szükségünk, hogy a világ jobb helyé legyen. Hát nem a példaképek fognak minket megváltani, testvérek, hanem Jézus. Nem is a mesterséges, jut eszembe, mesterséges intelligencia, majd az megvált minket, csak hallgassunk a mesterséges intelligenciára. Épp tegnap olvastam, hogy demenciával küzd. A mesterséges intelligencia. Nem tudják, hogy miért. Majd az megvált minket. Ha testvérek, ha ilyenekre lenne szükségünk, akkor Isten mit csinált volna? Talán belehelyezett volna abba a betlehemi jászolba egy Marx tőkét. Vagy belehelyezett volna egy Lenint, vagy egy pszichológus zsenit, Freudot, Jungot, Rogerst, Watsont, Morénót. Vagy a természettudományt, egy technológiai szakkönyvet helyezett volna el oda. Vagy Neumann Jánost, vagy Semmelweis Ignácot, mint példaképeket, vagy egy ősi felekezetet, valami kozmikus fejlődéstörvényt, valami Gandhi-szerű erkölcsi példaképet. De ő nem ezeket adta, mert nem ezekre van szükségünk, mert nem ezek a megváltók, hanem a megváltó Jézus. A názáreti Jézus. Akinek ő nem kell, testvérek, az nem részesül a megváltásban. Az elvész örökre, a külső sötétségbe fog jutni. Akinek kell, aki magához öleli, aki egyszer magához ölelte, és újra magához öleli, és nem akarja elengedni, sőt, immár engedjük, hogy ő öleljen magához bennünket az ő megváltó karjaival, aki odabízza magát, aki rábízza magát erre a megváltóra, azt ő megváltja. Megváltja a földi életében is, megváltja majd örökre, új testet ad neki, egy új lakhelyet, egy új világot teremt, új eget és új földet terem, amelyben igazság lakozik, amelyben ő lesz minden mindenekben. Hisszük, hogy megváltóra van szükségünk, de karácsony most újra megerősíti bennünk, hogy igen, arra. És ez a valaki, ő, a názáreti. Higgy ő benne. És az utolsó, amit még el akarok mondani, hogy karácsony megerősíti azt a hitünket, hogy Isten olyan, amilyennek magát mondja. Tudnélik, Isten már a teremtés által, meg a teremtésről szóló kijelentése által is sok mindent elmondott magáról. Rengeteg minden. Azt szoktuk mondani így, ha erről részletesebben beszélünk, hogy Isten a teremtés történetben mindent elmondott magáról. Már abban Dióhéjban kijelentette, hogy ő milyen. Hogy ő milyen, milyen tulajdonságai vannak, milyen személyiség. Nem csak, hogy van, hanem, hogy milyen ő. Aztán, ahogy olvasuk az Ószövetség lapjait, egyre többet és többet mond el, bár sokszor ismétli magát. Hogy ő ilyen, és ilyen, és ilyen. Mindig ebből az isteni kijelentésből származott a hívőknek az Isten ismerete. Isten mit mondott magáról? Olyan. Ismerjük őt ilyennek, meg olyannak. Mi már ismerjük Isten bizonyos fokig, és ezt a mi Isten ismeretünket a karácsony az nem cáfolja, hanem megerősíti. Isten tényleg olyan, mint amilyennek megismertétek. Ha a kijelentésén nyugszik az ismeretetek, akkor tényleg olyan. Például milyen? Például tudjuk már a Bibliából azt, hogy Isten hűséges Isten, azaz megbízható. Ezt karácsony megcáfolja? Hát éppen, hogy nem cáfolja meg, hanem megerősíti. Hiszen amit ő megígért, századokkal előbb a prófétái révén, részletesen, kis részletekbe menően, azt pontosan betartotta. Ránézünk arra a jászorra, és azt kell mondanunk, Isten a hűséges Isten. Bizony, nem csak máshonnan tudjuk ezt, hanem a jászorról is leolvassuk. Ő a hűséges Isten. Ő megbízható. Akkor olvasgattuk mi már a Bibliát, és látjuk, hogy Isten mindenható. Ezt cáfolja a jászol? Dehogy cáfolja, épp hogy megerősíti. Hát egyszerűen ki képes arra, hogy egy szűz méhében teremt egy embert, akiben ráadásul nem csak egy ember, hanem Isten és ember, akiben összekapcsolódik egymással a teremtmény és a teremtő, valami elszakíthatatlan kötelékkel. Jézus Isten és ember egy személyben, ehhez hatalom kell. És sokszor érezzük az egész karácsonyi sztoriban ezt a hatalmat, ezt a háttérben álló isteni erőt. Nem cáfolja a karácsony története, a betlehemi történet, hogy Isten mindenható, sőt, megerősíti bennünk. Aztán Istent a kijelentéséből úgy ismerjük meg, mint aki szeret. Ezt nem kell, az Ószövetségben már ott látszik, a teremtés történetben látszik, hogy mennyire szereti az embert, milyen világot teremtett az embernek, amiben milyen állapotba teremtette az embert. Nem nézte, hogy szegény Ádámnak hiányzik a párja. Hát, társat teremtett neki. Szereti Isten az ember testvérek, szerette, végtelenül szerette, és ezt utána az egész Ószövetség végig hirdeti. Az Ószövetség nem csak az ítélő Istenről szól, hanem tele van a szerető Istennel. Isten szereti az ő népét, Izraelt, még a világot is szereti. És akkor oda kicsúcsosodik ez az egész, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. Hát ezt cáfolja a betlehemi jászol. Dehogy cáfolja, épp hogy megerősíti. Isten a szerető Isten. És talán még egy példa, hogy már látjuk az Ószövetségben, hogy Isten nem változik semmit. Ő a változatlan Isten. Lényében nincs semmi átalakulás, semmi formálódás. Amilyen volt a teremtéskor, ugyanolyan volt akkor, amikor elhívta Ábrahámot, aztán ugyanolyan volt, amikor Mózest megbízta a népe vezetésével, aztán Ézsaiáshoz, vagy Jeremiáshoz, Ezékiel, ugyanaz az Isten szólott mindig, nem más. Gondolnánk, hogy karácsony egy másik Istennek a műve? Nem, az ugyanaz az Isten, aki megígérte az Ádámnak és Évának a szabadítót, ugyanaz az Isten cselekedett Betlehembe, és küldte el a fiát ide a földre, megváltóként. Tehát annyi sok ezer év telt el Isten létében, nem? Hogy hát mennyi sok ezer év, hogy valami csak változott. Nem változott semmit, testvérek. Nem mondta, hogy jaj, hát tényleg megígértem Ádámnak, meg Évának, hogy küldök egy szabadítót, de hát most már kicsit úgy meggondoltam magam. Most már nem. nem küldöm, mást küldök. Lenint küldöm. Marxot küldöm, mit tudom én, kit küldök. Igen, hát nem. Kicsit lejjebb viszem a szintet. Igen, hát az én törvényem ilyen volt régen, mint a 10 parancsolatban kifejeztem, de most már sokkal engedékenyebb vagyok. Most már nem olyan az én törvényem, most már más az én törvényem. Nem, értitek, hogy felülírom egy kicsit a törvényemet, hogy mégiscsak meg tudjon már neki felelni az ember. Na, tudja már teljesíteni a szintet, amit várok tőle. Egy kicsit lejjebb viszem a lécet. Ne, Isten testvérek, nem. Nem leszek, vagy azt mondja, nem leszek olyan szigorú esetleg én. Na hát, egy kicsit engedékenyebb leszek az emberrel, kicsit pluralista leszek. Elfogadom a gender ideológiát, hozzájárulok a homoházassághoz. Elfogadom, hogy valaki megváltoztassa a nemi identitását. Elfogadom a házasságon kívüli szexet. Mert most már sokkal toleránsabb lettem itt az idők folyamán, ugye. Változik az Isten, nem változik, testvérek. Az az Isten, aki ígéretet tett régen a szabadítóra, ugyanaz az Isten elküldte a szabadítót. A szint, a törvénye szintje ugyanaz, az ő lényében semmi változás, fény és árnyéknyi változás, semmi nincs. Ugyanaz az Isten, ugyanaz a szentség, ugyanaz az igazságosság, minden ugyanaz. Karácsony nem cáfolja ezt, sőt, megerősíti. Az Isten ugyanaz, még mindig ugyanarra van szükségünk. Ugyanaz kell, hogy ő megbéküljön irántunk és megbocsásson. Tehát karácsony, testvérek, valahogy megerősíti bennünk azt az Isten ismeretet, amit a Szentírásból máshonnan is veszünk. Ő tegnap és ma mindörökké ugyanaz. Egyébként megdöbbentő, a Jézus nézzük, hogy ő meg mennyire ugyanaz, mint az Ószövetségből megismert Isten. Tehát ez hihetetlen, tehát az a tökéletes összhang, teljes párhuzam. Azt mondja, az Ószövetségből olvassuk, hogy Isten mannát ad a népének enni. Jézus mit csinál? Megsokasítja a kenyeret. Ő is enni ad a népének. Az Ószövetségből olvassuk, hogy Isten föltámaszt halottakat a proféták által. Jézus mit csinál? Föltámaszt halottakat. Az Ószövetségből olvassuk, hogy Isten bűnbocsátó és irgalmas, és tényleg megbocsát a népének. Jézus mit csinál? Megbocsátattak néked a te bűneid. Ezt csak Isten tudja megbocsátani? Igen, az Isten van itt köztetek. A változatlan Isten. Az Isten az Ószövetségben tengert nyitja szét a zsidók előtt, hogy menjenek át. Jézus mit csinál? A tengeren jár. Meg lecsöndesíti a vizeket. Ugyanaz az Isten. Mert Isten változott valamit? Kicsit több lett a hatalom, vagy kevesebb? Vagy jobban szeret? Semmi. Ugyanaz. A Betlehem az mutatja, hogy Isten ugyanaz az Isten. Tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Jól ismerjük. Jól ismerjük őt. Mi még mindig bűnösök vagyunk, és megváltóra van szükségünk, és elküldte nekünk. Nos, befejezem azzal, hogy tegnap arra igyekeztem rámutatni, hogy karácsony drasztikusan rombol bennünk ilyen hitetlenségből született, de alapvető alapmeggyőződéseket. Ma arra tettem volna a hangsúlyt, hogy ez a rombolás nem csupán ennyi, hanem egyszerűen Jézus mindeneknek az alternatívájaként kínálja fel magát nekünk, és ha már hívő emberek vagyunk, akkor csak tovább erősít minket minden karácsonykor a hitbéli meggyőződésünkben. Megerősít minket. És azért erősít meg, testvérek, ide lyukadunk ki végül, hogy a karácsonyból egy új örömmel kerüljünk ki, mert a hitünk erősödésével az örömünk is újul, új perspektívákkal kerüljünk ki, újult hálaadással kerüljünk ki, megújuljunk a dicséretében, és valami új lelkesedés, új tűz, üssön tanyát bennünk, és valami új odaszánás szülessen, és így vessük bele magunkat újra az ő követésébe, várva azt, hogy aki egyszer eljött, megint eljön. És mindent végleg helyére fog tenni. így legyen. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy visszanézhetünk arra a jászol bölcsőre, ami olyan egyszerű, olyan kicsi az a gyermek, aki ott nyugodott, olyan egyszerű a pólya és a körülmények, minden olyan már-már szegényes. De köszönjük néked, hogy amit te hoztál, az mindennél nagyobb. Köszönjük néked azt, hogy te ott a világ megváltójaként születtél meg, és benne a mi személyes megváltónként is. Látod, Urunk, hogy mennyire rátszorulunk mindnyájan, de rátszorul ez a világ is. Nem gondolnánk azt a jászlat nézve, hogy te vagy az, de mégis te vagy az. Felnőttél, és aztán megmutattad, hogy te vagy az. Hogy benned ugyanaz a hatalom, ugyanaz a szeretet, ugyanaz az igazság, ugyanaz a szentség, ugyanaz a szeretet rejlik, mint ami a világ teremtőjébe. És egyedül te vagy képes arra, hogy bennünket is, de a világot is megváltsad. És köszönjük néked, hogy ezt a megváltói művet elvégezted. Áldunk azért, mert a keresztre is gondolhatunk ilyenkor. És köszönjük néked azt, hogy ott valóban a megváltást végezted el. Köszönjük, hogy ezt aláírta az Isten is, mert föltámasztott téged a halálból. Köszönjük néked, hogy mi most leborulhatunk előtted, és megerősödhet a hitünk benned. És új öröm, új hálaadás, új odaszánás, a te magasztalásod születhet meg a szívünkben, és erősödhet meg ezen a karácsonyon is. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben az igét, rombold le, amit le kell rombolni, és építs újat, és erősítsd meg bennünk, amit meg kell erősítened. Köszönjük te néked, hogy így állhatunk előtted, és így kérhetünk arra, hogy légy velünk a továbbiakban is, áld meg az ünnep hátralevő óráit, tekints a mostani úrvacsorai közösségünkre, tekints családjainkra, tekints országunkra, népünkre, könyörülj rajtunk, állj mellettünk, és segíts bennünket, hogy benned hívő emberek lehessünk mind. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ahogy láthatjátok, megterítettük az Úrnak szent asztalát, akik elkészítették magukat és kívánnak élni, szent jegyekkel azokat szeretettel várjuk. Hirdetem, hogy a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk ránk következő vasárnap lesz, 9 órakor istentisztelet lesz, illetve az utánvaló héten pedig óévbe és újévbe 16 órakor lesz Isten tiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra mindenkit. Most pedig énekeljük, testvéreim, lezárva Isten tiszteletünk első részét és készülve az úrvacsorára, a 327. dicséretünknek a legelső versét. Új jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz, Betlehembe jöjjetek el!